Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második részében opera és színházi előadásokat, valamint az április 29-i táncvilágnapjához kötődően friss koreográfiákat ajánlunk figyelmükbe. A mikrofonnál Seres Gerda, a felelős szerkesztő Csák Gyula. Rangos nemzetközi szereplőgárdával és a Sanghaji Operával együttműködésben állítja színpadra Verdi Attila című operáját vasárnap a Művészetek Palotája. Az előadásról és a koprodukció részleteiről Olá András kérdezte K.L. Csabát, a Művészetek Palotája vezérigazgatóját és az előadás rendezőjét.
Attila történetében talán a mai napig a legérdekesebb problematika, amit a történészek sem tudtak 100%-ig megmagyarázni, hogy miközben a félvilágot meghódítja, miért nem foglalja el Rómát. Ennek a történelmi pillanatnak a közepébe cseppenünk be, pontosabban abban, amikor Aquileát lerombolja a felégeti, és megöli annak parancsnokát, és annak a lánya Udabella életben marad, és fölhívja a hősies kiállásával Attila figyelmét. Olyannyira, hogy az Attila egy drámai vétség elkövet, mert azt mondja, hogy kér valamit, és azt mondja, tudod vele, hogy elvették a kardomat, kérem vissza. És erre Attila azt mondja, hogy nem kell, itt van az enyém. És átadja a saját kardját, ami nekünk magyaroknak még nagyobb hangsúlya bír, hiszen mi pontosan tudjuk, hogy az Attila kardja az Isten kardja. Ez a vége meg is bosszulja magát, hiszen Odabella ezzel a karddal vet véget Attila életének.
Kik azok a világhírű művészek, akiket leszerződtettek erre a két produkcióra, és milyen szempontok szerint állította össze ezt a névsort?
Bátor Tamás, a produkciós igaz nagyon jártas casting direktor is. Ő kutatta fel azokat az énekeseket, a legjobb énekeseket, akik majd egyáltalán éneklik az Attilát. Pazar összeállítás jött így létre. Ugye hát Giacomo Presti az Attila, talán a legkomolyabban ismeri ezt a szerepet. A többiek is olyanok, akik a világvezető opera színpadain ott vannak. Büszkék vagyunk arra is, hogy ebben a nemzetközi sztárparádéban magyar szereplő is van, Cseh Krisztián, mert ez egy régi törekvésünk, hogy mindig helyzetbe hozzunk magyar énekeseket is a műpa produkcióiban.
Hogy jött létre ez az együttműködés? Ugye már a Sanghaji Operával korábban már aláírtak egy stratégiai együttműködésről szóló megállapodást.
Úgy tervezzük, hogy minden évben vagy másfél évben közösen létrehozunk egy produkciót. A Művészetek Palotájában meg tudjuk csinálni az előadásnak egy vázlatát, a Félix-szerű előadást, utána a nagy produkciót pedig megcsináljuk Sanghajban. Mi szeretnénk a kínaiakat bevonni a mi opera kultúránk különböző történéseibe. Az volt még a kérdése, hogy mi az, ami érdekes lehet Kínában. Két szempontot vetettem föl, megkérdeztem, hogy Attila név mond-e valamit neki, és hát ugye a hunokról tudnak, hiszen a nagyfal nagy részét pontosan a hunok miatt építették. A másik megmondtam, hogy készültek-e valamivel Verdi 200. születésnapjára idén, és mondták, hogy nem. És mondtam, hogy ez kiváló alkalom lenne, hogy hozzuk létre közösen Verdi Attila című operáját, és hát most nagy örömmel jönnek Budapestre, megbeszéljük még, mik a előkészítésben a következő lépések a Sanghaji produkció kapcsán, és ki kell mennem október közepén, és ott megrendezze a színházban is.
K.L. Csaba rendezőt, a Művészetek Palotája vezérigazgatóját hallották. A vallási fanatizmus a témája a Katona József Színház Mártírok című eheti bemutatójának. Az előadásról Fehér Anna Magda kérdezte Dömötör András rendezőt.
Marius von Mayenburg egy fiatal német drámaíró, de 72-ben született, tehát akkor az azt jelenti, hogy 41 éves, Berlinben él, és a berlini Schaubühnének a dramaturgia, írója, házi szerzője és rendezője egyben. Eléggé ismert Magyarországon is, főleg a Lángart, amit a Radnóti Színház játszott meg sok-sok éve, az futott be itt Magyarországon is nagy karriert, illetve játszották meg a Csúnya című darabját, a Vix Színházban is játszották tőle a Hármánt, és a Hideg gyermeket játszottak Krétakör. A Mártírok az a legeslegújabb darabja, ezt körülbelül egy éve mutatták be, ő maga rendezte, és ez egy magyarországi bemutató lesz, és bemutató, amire készülünk.
A darab főhőse Benjamin, egy vallási fanatikus fiatal. Milyen kérdéseket vizsgál a mű a vallással, az iskola szerepével, a szülő felelősségével, illetve a kamaszok világával kapcsolatban?
Ezeket a kérdéseket körbejárja mindegyiket, összetette, mutatja meg, tehát nem ítélkezik, hanem fölteszi azokat a kérdéseket, hogy mennyi a szülő felelőssége akkor, hogyha egy kamasz fiú eltévejedik, mennyi a tanároknak a felelőssége, mennyi egy oktatási rendszernek a felelőssége. Tulajdonképpen annak a rendkívül ellenmondásos világnak, ami mondjuk egy kamasz belecsöppen, annak mennyi a felelőssége. Ez egy olyan előadás, ami kérdezni szeretne, és aztán a válaszokat pedig inkább a nézőktől várja, de valószínűleg azok a kérdéseket, amiket föltesz, azokra, hogyha meglennék az érvényes válaszaink, akkor rengeteg társadalmi feszültség nem lenne, ami például ezt az országot is áthatja.
felnőttek játszanak kamaszokat, illetve tanárokat. Ezek a kamasz problémák a mai korra vonatkoznak, vagy esetleg ezek a kamasz létnek egy örökös problémái, vagy velejárói a szélsőséges irányokba való kitérés?
Én ezt a kérdést inkább úgy tenném fel, hogy elmúlik-e az embereknek a kamaszkora, vagy még konkrétabban az, hogy fel tudunk-e nőni. Én azt tapasztalom, hogy elég sok olyan felnőttet látok 30-40-50 évesen, és aki tulajdonképpen még félig a kamaszkorában van, hiszen nem kap segítséget sem a társadalomtól, sem valamilyen belső rendtől, sem valamilyen hierarchiától, valamilyen rítustól ezeken nem tud átesni ezeken a stációkon, és van, aki akár a halála pillanatáig félig egy gyermek létben tud ragadni. Tehát azt érzem, hogy itt ez egy drámaírói trükk, hogy egy kamasz fiú történetén keresztül van elmesélve, és nyilván az egész ennél példázatszerűbb. Tehát nem kifejezetten egy kamaszkori problémaként van ábrázolva ez a kérdés. Azok, akik az utcán kukákat gyújtanak fel, vagy neki mennek középületeknek, azok már régen nem kamaszok. Nem a vallással akarunk foglalkozni elsősorban, hanem inkább ennek a hiányával, valamilyen rítusnak a hiányával, és egy rosszul felfogott vallásossággal, ami egyenlő a fanatizmussal.
Demeter András rendezőt hallották. Vasárnap este mutatja be a Magyar Állami Népi Együttes Szarvasének című új produkcióját a Művészetek Palotája Fesztivál Színházában. A Budapest Táncfesztivál részeként megvalósuló premierről Olá András kérdezte Mihály Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjét és az előadás rendezőjét.
A szarvas az elhullajtott és újra nevelt agancsával az örök újjászületés. Tehát egy nagyon fontos jelkép. Itt nem csak a tetett mondánkról beszélhetünk, amikor egy szarvas hívta, hozta új hazába a magyarokat, hanem ennek a forgóban meggyökeresedett emlékeiről is. A zalai vagy az erdély reglős énekek mind ugyanarról énekelnek, hogy amott kerekedik egy fekete felhő, abban reggelészik csodafiú szarvas. Tehát van egy nagyon erős, mitikus és folklór szellemi bázisunk, de ezen kívül támaszkodhatunk még itt a 20. század második felének művészeti eredményeire is, hiszen Bartók Kantáta profánálja is egy szarvas mítosz, mégpedig a szarvassá vált fiúk története. De ugyanúgy versel a szarvasról Nagy László, vagy éppen Juhász Ferenc és József Attila is. Tehát van egy nagyon mai, mondjuk az urbánus közegben született emlék, és amire támaszkodhatunk.
Milyen táncokkal találkozhat az érdeklődő ebben a produkcióban, hogyan vitték színpadra ezt a gazdag mitoszvilágot?
Nem egy falu vagy több kisebb tájegység táncaiból választottunk, hanem folklort, mint formanyelv, mint egy nagyon fontos és mi magyarok számára elsőrendű kifejezésmódot alkalmaztunk. Tehát nincsenek már klasszikus értelmezett lassú csárdások, vagy sűrű regényesek, vagy verbunkok, hanem azok a mozdulatok, vagy mozdulatsorok, amik a leginkább kifejezőek voltak az adott témához, azokat állítottuk én és a koreográfus társaim sorba, Kelemen László zenére, aki szintén elrugaszkodott némiképpen a hagyományos zenei folklór értelmezéstől, de aki ezt a zenét meghallja, akkor ez egy nagyon magyar és nagyon mai, de nagyon erős tradicionális zenének is hallhatja.
Mihály Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjét hallották. Lajkó Félix zenéjére készült a Közép-Európai Táncszínház Horda című előadása, amelyet a héten mutattak be a Nemzeti Táncszínházban. Az előadásról Fehér Anna Magda kérdezte Kun Attila koreográfust.
Esetlegesen megpróbálunk emberiek lenni, emberi témát körbejárni. Félixnek a zenéje is azért lett választva, mert maga a zene egy nagyon földből kinövő, nagyon földből hangzó földszagú muzsika, és ehhez kapcsolódóan a természethez közeli életforma az, ami az elsődleges megfogalmazási frekvenciája a darabnak, ezért is a címének, a Hordának a pozitív kicsengése az az életközösség, amelyik a természet közeliséggel harmóniában próbál egy kultúrát kialakítani, ami a túlélését és a továbbélését biztosítja. Viszont a Hordának a másodlagos, illetve a negatív előjellel működő jelzője pedig azt az emberközösséget jelöli, amelyik az adott élettérbe bemozdulva azt elpusztítja, feléli. Tehát ez a fajta kettősség az, amit vizsgálunk, és leginkább pillanatképeket mutatunk meg.
Lajkó Félix 8 zenei tételére készítette el ezt a koreográfiát. Ez volt a kiinduló pont, tehát a zene?
Mindenképpen a zene volt, végig követtem Félix életútját. Majd, hogy nem a teljes repertoárját ismerem, és végig is hallgattam, mielőtt a darabot elkezdtem volna összeállítani. És így alakult ki egy válogatás, ami egy gondolati menet jelenetre tudta fölfűzni a darabot.
A Közép-Európa Táncszínház táncosaival milyen stílusú, milyen műfajú koreográfiában gondolkodott? Eszközöket, tárgyakat is használnak a színpadon, ezek hogyan kötődnek a tánchoz?
A táncnak a stílusa, illetve a táncnak a formája nagyon széles skálán mozgó. Tehát van benne klasszikus balett, van benne kortárs, van benne keningen, van benne gaga technikából inspirálódott mozgás, egy nagyon széles spektrum. A táncosoknak elég komoly utat kellett bejárniuk technikailag ahhoz, hogy minden területet megtaláljanak és megérleljenek magukban. Úgyhogy egy széles és dinamikus spektrumot láthat a közönség. Ugye itt egy fontos aránykérdés van, hogy mennyi a színház és mennyi a tánc. Úgy mondanám, hogy nagyon sok a tánc, a magyar kortárs közeghez képest jóval több, ami Nyugat-Európában egy standard mennyiség, az ebben a darabban megjelenik. A színházi jelenetek pedig annyira szűken vannak megfogalmazva, és ezekhez kapcsolódnak leginkább az eszközök, hogy pont azt és pont arról meséljenek, ami a szövegkönyv által a gondolati ívet kell, hogy tovább vigyen.
Hosszú idő után ez az első egész estés koreográfiája Magyarországon, ezen túl itthon fog inkább dolgozni?
Nagyon fontos az, hogy milyen közeg és milyen körülmények. Én lennék a legboldogabb, hogyha itthon találhatnám meg azt a szakmai közeget, ami tovább visz. Jó lenne, hogyha itthon tudnék dolgozni sokat.
Kun Attila koreográfust hallották.
Kulturális híreket hallottak.